Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét reformáció ünnepén a 36. Zsoltár 6. versétől a 10. versig a következőképpen. Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység. Embert és állatot megtartasz, Uram. Mi drága a te szereteted, Istenem, szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Dúslakodnak házad bőségében. Örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a reformációnak az ünnepét minden gyülekezetben, Luther idejében, más-más időpontban vezették be, még más-más időpontban ünnepelték. Volt, ahol akkor ünnepelték, amikor egy-egy városba eljutott a reformációnak a szele, és átvették az üzenetét, vagy egy-egy tartomány akkor ünnepelt, amikor az egész tartomány, a választófejedelem átvette ezt az üzenetet. Vagy voltak olyan helyek, ahol Márton napon tartották ezt az ünnepet. Vagy volt olyan hely, ahol a templom szentelési ünnepet tették meg a reformáció ünnepévé. Végül aztán Szászországban vezették be először, és aztán terjedt el mindenhová, 1667-től kezdődően, az október 31-i időpont, jól tudjuk, amikor Luther kiszegette a Wittenbergi váltemplom kapujára a 95 tételét, amelyet most mi is megtekinthetünk a templom bejáratánál, sőt, ne felejtsem el is vihetjük a könyvterjesztésből, néhány példányban még ott van. A lényeg nem az, hogy milyen időpontban ünnepelünk, hanem az, hogy amit ünnepelünk, az egy másfajta életvitel. Másfajta élet, amelyet Luther a Szentírás alapján meghirdetett. Az első tételben mindjárt ezt a másfajta életvitelt szendíti meg, mikor Urunk és Mesterünk azt mondja, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen, alapozza ezt Máté 4.17-re. Teljesen más életvitel. Egész életünkre kiható életvitel. Egész életünk bűnbánatra térés legyen. Nyilván érezzük, hogy valóban másfajta életvitel, hiszen a mai ember sokszor egyáltalán bűnről sem akar tudni. Tehát pedig azt, hogy egész életünkben bűnbánatra térés legyen. Ne a bűn legyen a középpontban helyezve, hanem a bűnbánatunk, és ezzel együtt az Istenhez való odafordulás. A 95 tételnek zöme természetszerűleg a búcsú körül forog, amelyben azt fejti ki Luther, hogy hiába való a benne való bizalom. Így fejezik az 52. tételben, hogy hiába való a búcsú cédulák alapján bízni az üdvösségben, még ha a búcsú megbízott, sőt, akár a pápa a saját lelkével kezeskednék is érte. Hanem azt mondja, hogy bízni az evangéliumban kell, a 62. tétel így hangzik, az egyház kincse valóban, valójában Isten dicsőségének és kegyelmének szent evangéliuma, örömhíre, de ezt méltán igen gyűlik, mert elsőkből utolsókká tesz. És aztán még egy gondolat ehhez, 65. és 66. tétele, az evangélium kincse olyan háló, amelye ekkor az anyagi javak emberei halászták, a búcsú kincse pedig olyan háló, amelyel ma az emberek anyagi javai halászták. Arról beszél Luther, hogy eredetileg az evangélium arról szól, hogy az anyagi javak bolondjait, embereket kihalászni és Krisztus bolondjává tenni, erről beszéltem az elmúlt bibliaórán az Alfa kurzuson, egy emberen, John Wimbernek a megtéréssel kapcsolatban, hogy amikor eljutott odáig, hogy átadja az életét, hogy bűnbánatot érjen, akkor szöget ütött a fejében, hogy Uram, én most bolondot csinálok magamból. És akkor eszébe jutott egy ember, akit Los Angelesben látott, és ki volt rá írva, hogy én Krisztus bolondja vagyok, ezért Pál apostol is azt mondja, hogy bolondok vagyunk a Krisztusért, és ezzel folytatta a kiírás saját magán, hát te kinek a bolondja vagy? Mert mindenki valakinek, vagy valaminek a bolondja. Utána azt mondja, hogy eredetileg arról van szó, hogy a más bolondjai ki kell halászni az evangéliummal, viszont az egyház abba az elképesztő helyzetbe süllyed, hogy ő maga is az anyagiaknak a bolondja lesz. Luther számára azonban az emberek, és ez az utolsó tétel, amit idézek, az emberek annyira fontosak, hogy úgy fejezzem ki magamat, szentebbek, mint bármely templom. 50. tétel, 51. Arra kell tanítani a keresztényeket, hogy a pápa, ha szükséges volna, kész lenne, ahogy illik, még Szent Péter bazilikájának eladása árán is, saját pénzéből segíteni azokat, akiknek legtöbbjétől némely búcsú hirdetők kicsalják a pénzüket. Azt mondja, hogy szentebbek azok az emberek, akik rászorultak, mint a Szent Péter bazilika. Megkérdeztem valakit, aki jár a Szent Péter bazilikába, hogy milyen a Szent Péter bazilika. Óriási monumentális épület, belül rendkívül nyomasztó. Nyilván mindenkinek más-más az életérzése, de egy fontos, Luther számára nem olyan szent egy templom, akár a Szent Péter bazilika is, ne lehet eladni azért, hogy azzal embereket mentsünk, embereket segítsünk. Luther korbeli egyszer fordítva csinálta. Emberekből csikarki dolgokat azért, hogy felépítsen egy épületet. Lehetséges, hogy ma is, mert azért ezt is el kell mondani, hogy sokkal könnyebb ma a szószékről arról beszélni, hogy milyen bűnökkel találkozott az ember Luther 500 évvel ezelőtt, mint arról, hogy ma milyen hibák, milyen bűnök vannak az egyházak az életében, lehet, hogy ma is túlzottan előtérben vannak épületek, mint emberek. Igazán forradalmi, hogyha elolvassuk ezeket a gondolatokat, vigyük magunkkal, igazán forradalmi az, amit Luther lefektet. Tegnap arról beszéltünk, hogy nem tudjuk megfogalmazni, bajban van a mai ember, a tekintetben, hogy mit is nevezhetünk életnek. Csak Jézus tudja megfogalmazni, hogy mi az élet. Mert ő az élet. És ennek nyomán tudja megfogalmazni a hívő ember is, hogy mi az élet. Pál apostol azt mondja, hogy élet többé nem él, nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az élet nékem Krisztus. Hát ő meghallotta, hogy Jézus ezt fogalmazta meg, hogy ő az élet, és magáévá tette, és örömmel vallotta. És ez egy más élet, mindjárt visszatérek erre a gondolatra, ez egy másfajta élet. Erről szól a reformáció. Tehát a szólás szabadságában hallhattuk azt, hogy feltették a kérdést, hogy mi a gazdagság. Ez egy másik kérdés. Tehát ezt a kérdést tettem fel, hogy mi az élet. Ma akkor ennek nyomán tegyük fel ezt a kérdést, hogy mi a gazdagság, és odáig jutottak a gondolkodásban, hogy hát ezt nem lehet megfogalmazni. Nem lehet megfogalmazni, mert mindenkinek más jelent a gazdagság. És nagyon örültem annak, amikor azért kedves nekem, mert a szülőföldemen van ugye az egyik ősi családi birtokuk, szabad kígyóson, a Wenckheim kastély. Megfogalmazta azt, hogy igazából a gazdagság ugye nem az anyagiakon mérhető le, hanem fejben és az értékrendben kezdődik. A fejben és az értékrendben kezdődik. Vagyis, hogy mi van elől az értékrendben, én már csak tovább folytatom ezeket a gondolatokat, mi van az értékrendben elől? Nyilvánvaló, hogy az értékrendben olyan dolgok vannak elől, amelyek elvesznek, amelyek mondjuk a sírban fabatkát sem érnek, akkor szegénynek fogom magamat érezni. Tehát, hogyha az én értékrendemben anyagiak vannak elől, akkor mindig is szegénynek fogom érezni magamat. Ezért van az, hogy hiába szerzek meg bármit, nem leszek boldogabb tőle. Hogyha az én értékrendemben elől van az Isten, és a vallomat vállalom, hogy az élet nékem Krisztus, a meghalás nyereség, akkor bármi is legyen utána, bármit is veszítsek el utána, mindig gazdagnak fogom magamat érezni. Tehát az értékrendemben elő van egy olyan érték, amit soha el nem veszítek. Ez végül is a megelégedésnek az alapja. A fejben is az értékrendben kezdődik. És mondja Wenckheim István, hogy én boldog vagyok. És ezért vagyok gazdag. Oszkáról olvassuk azt, hogy mennyire komolyan elgondolkodott az Istenben való gazdagságon, állítólag a zekéjének a bélésébe, a szíve fölé vart be néhány gondolatot, a híres matematikus következőket írja, tűz. Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene, nem a filozófusok és a tudósok istene. Bizonyosság, bizonyosság. Érdelem, öröm, béke. Jézus Krisztus istene. Istened az én istenem lesz. Öröm, 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 örömkönnyek. Ez az, amikor átéli az ember, történetesen pakkál, milyen a más élet. Milyen az, amikor Krisztus lesz az ő élete. A 36. Zsoltár idézett verseiben is végül is erről van szó. Szeretetről, hűségről, igazságról, ítéletről, hiszen az ítélet ugye helyre tétele a dolgoknak. A reformáció is ilyen értelemben, ez egy ítélet volt a kor embere egyháza fölött. Helyre tétele a dolgoknak. És ezután mondja, hogy ítéleteid mind a nagy mélység, embert és állatot megtartasz, Uram, azaz azért teszi helyre Isten az életünket, az egyház életét is, hogy megtarthassa. Ember, állatot megtarthasson. Ezért szél Isten fölöttünk. És utána következő kulcsszavak ismét szeretet, öröm, életforrása, világosság. Azaz hozzá menekülhetünk, még ezt is olvassuk, a szárnya árnyékába. Oda menekülhetünk, mint ahogy a Luther is oda menekült, és így olvassuk, hogy dúslakodnak házad bőségében. Na ez a gazdagság. Dúsakodnak házad bőségében. Oda menekülhetünk, vagy a Luther is, hogy teljesen más életet ad nekünk eznek alapján Isten. Mit ír Luther erről az új életről? Mit ír Luther arról, hogy hogyan lehetünk biztosak ebben az új életben? A Smalkaldén cikkeben a következőt írja, nem tudok semmit változtatni azon, amit erről a kérdésről mindig tanítottam, hogy hitáltal, ahogy Pál mondja, egészen más, új és tiszta szívet kapunk, és hogy Isten Krisztusért, a mi közben járunkért teljesen igazaknak és szenteknek akar bennünket tartani, és tart is. Mondtam, hogy könnyű beszélni az egyháznak 500 éves bűneiről, mint mai bűneiről is. Nyilvánvaló, hogy az egyik bűne a mai egyháznak, legalábbis sokak tartják ezt a vélekedésüket, hogy soha nem lehetünk biztosak a hitünkben. Hát akkor kezdjük el adni a smalkalény cikkeket, tanulmányozzák Luthernek az iratait. Azt mondja Luther, hogy nem tudom változtatni. Szentírás erről szól. Más, egészen más, új, tiszta szívet kapunk, és Jézus Krisztusért, ami közben járókért, teljesen igazaknak, szenteknek akar bennünket tartani, és tart is. És aztán kifejezi, hogy ebből fakadnak, ebből a megigazult állapotból fakadnak azok a cselekedetek, azok a jó cselekedetek, amelyek már nem azért történnek, hogy kiérdemeljünk üdvösséget, hanem azért, mert benne vagyunk az üdvösségben. Mi az, ami következik mindenből? Csupán egy kihívás következik mindenből. Az a kihívás következik ebből, hogy vállaljuk-e azt, amit itt Isten a 36. Zsoltárban megszólaltat, vállaljuk-e, hogy szeretni, küzdeni, ítélni, szolgálni akarunk. Akarjuk-e? Azért tettem fel a kérdést, mert mivel tapasztaljuk az ellenállást ezzel szemben, és nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy mi is besározódunk ebben a küzdelemben, inkább azt mondjuk, hogy nem. Valaki látott embereket szeretni egymást. Látta azt, hogy a szerelem milyen komoly következményekkel jár. Milyen komoly követelményeket támaszt egymás felé. Látta azt, hogy áldozatot és önmegtagadást kíván egymásnak a szeretete. Látta azt is, hogy vitákat, irigységet és bántot hordoz magában a szeretet. Úgy ítélte meg, hogy túl nagy ára van a szeretetnek. És úgy döntött, hogy nem hagyja, hogy a szeretet megnyomorítsa az életét. Aztán látta azt, hogy más emberek homályos távoli célokért törik magukat. Látott férfiakat, akik sikerért küzdenek, látott nőket, akik nemes eszményekért küzdenek, és látta azt, hogy a küzdelemben sokszor csalódottság vegyül. Látta azt, amikor erős és elkötelezett emberek kudarcot vallanak. És ugyanakkor látott érdemtelen, gyenge embereket, amelyben a küzdelemben győznek, sikert érnek el. Látta azt, hogy hogyan változnak az emberek kicsinyesekké ebben a küzdelemben és kapcsivá. És akkor úgy gondolta, hogy ő nem akar küzdeni. Nem mocskolja be az életét küzdelemmel. Aztán látott embereket, akik szolgálni akartak. Akik pénzt adtak a szegényeknek, és az elhagyottaknak. És látta azt, hogy minél többet szolgálnak, annál több a szükség. Annál több a hiány. Látott hálátlan pártfogoltakat, akik ellene fordultak szolgáló barátaiknak. És úgy döntött, hogy nem mocskolja be az életét a szolgálattal. És mi történt ezután? Amikor meghalt, felment Istenhez, oda vitte az életét, nem megnyomorítva, nem bemocskolva, tiszta volt, nem érítette meg a világnak a szennye, és büszkén állt oda az Isten elé. Itt van az életem. És Isten megkérdezte, élet? Miféle élet? Luther vállalta azt, hogy szolgál, küzd, szeret, és nyilván, hogy ebben bemoskolódott. Isten vállalta azt, hogy szeret, küzd, szolgál felénk, bűnné lett értünk. És a keresztán végezte. És most már mi vagyunk a soron. Mi vállaljuk-e ugyanezt. Ez reformáció üzenete. Ez egy más élet. Ez egy biztos élet. Ez egy olyan élet, ami az élet forrásából fakad. az örök élet. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük a te szeretetedet, ítéletedet, mellyel helyre teszed a mi életünket, küzdelmedet, mely a keresztfán csúcsosult. Köszönjük neked szolgálatodat, amellyel közöttünk jár. Indíts minket a te követésedre.